Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, William Ockham nézeteinek talán legjelentősebb továbbgondolója, Gregorio da Rimini, Rimini Gergely, 1300-ban született a nevét adó itáliai városban. Fiatalon belépő az ágostonos remeték rendjébe Bologna és Padova egyetemein kezdte meg tanulmányait olyan szellemi közegben, amelyben a nominalizmus mellett az újraéledő latin averroizmus hatása is érvényesült. Ezt követően itáliai rendi intézményekben tanított Bolognában, Padovában és Perugiában, közben pedig feltehetően megfordult az okkemizmus fellegvárának számító Oxfordi Egyetemen is. 1340-től Gergely Párizsba fejezte be a magiszteri cím megszerzésével teológiai stúdiumait, közben pedig tanított is az egyetemen. Előadásaiban Ockham és az oxfordiak elsősorban Adam Wortham nézeteire támaszkodva magyarázta Petrus Lombardus szentenciás könyvét. Közel egy évtizedet töltött így Párizsban, nagyban járulva hozzá, hogy az okkemizmus a viták és tiltások ellenére teret nyerjen az itteni egyetemen. Az 1340-es évek végén tért vissza Itáliába, ahol ismét Padova egyetemén működött. 1357-ben az ágostonos remeték rendjének generálisává választották, ám már a következő esztendőben, 1358-ban egy bécsi útja során meghalt. Filozófiai nézetei tekintetében Gergely Ockham nominalizmusának és konceptualizmusának számos elemét emelte át a saját rendszerébe, közben azonban különösen kegyelemtani megfontolásokból élesen bírálta, pelagianizmussal vádolta Ockhamet. Mindennek az volt az oka, hogy Gergely az okkemista tételeket Szent Ágoston szellemi hagyatékával, Heinrich von Gent és Egidius Romanus felfogásával igyekezett ötvözni. Így vallotta az egyedi létezők közvetlen és intuitív megismerésének az ágostoni illumináció megvilágosodás gondolatából származó elvét, a léleknek a lelki képességekkel való azonosítását, és az intellektualizmussal, mint az ember alapvető lelki képességének elvével szemben a mérsékelt voluntarizmus akaratközpontúság gondolatát. Ennek megfelelően határozott ellenfele volt a tomizmusnak, a klasszikus bölcseleti tradícióból pedig Platónt tekintette mértékadó gondolkodónak Arisztotelész ellenében. Művei sorából a legjelentősebb szentencia kommentárja volt, amelyet még Itáliában kezdett kidolgozni, ám Párizsban fejezett be, és ez alkotta egyetemi előadásainak gerincét is. Más írásai sorából említést érdemel az uzsonáról írott traktátusa és a sarkalatos erényekről írott értekezése. Logikai ismeretelméleti felfogásának az volt az alapja, hogy a nézete szerint az általános ismeret nem a valóságokra, a létezőkre vonatkozik, hanem csupán azokra a jelekre, amelyek pusztán jelölik az egyedi létezők csoportjait. Ebből arra a következtetésre jutott, hogy a tudományok megállapításai az egyetemesre és a szükségszerűre vonatkoznak, a tudományok tárgya tehát nem lehet a külső valóság, mert az csupán egyedi létezők sokasága, hanem csak olyan fogalmak, amelyek létezése viszont nem valóságos, hanem pusztán virtuális. Egyedül Isten az, aki valóságos, szükségszerű és ténylegesen létező. Róla azonban nem a tudomány, hanem a hit, nem a megismerés, hanem a megvilágosodás referál. A másik nagy kérdés, amely Gergelyt foglalkoztatta Isten mindenhatóságának és szabadságának, az emberi cselekvésekhez való viszonya lényegében az akaratszabadság és a kegyelem kapcsolatának témája. A szentencia kommentárokban éppen ezért vizsgálta Gergely azt a témát, hogy Isten milyen hatást gyakorol az emberi cselekvésekre, amelyek mindig egyediek, konkrét döntéseken és reakciókon, nem pedig valamilyen állandó, habituális beállítódáson, vagy általános isteni determináción alapulnak. Gergely szenvedélyesen érvelt amellett, hogy az ember cselekvéseiben soha nem szabad. Így bűnös lévén isteni segítség nélkül nem volna képes jót cselekedni, sem pedig a kísértéseket és bűnöket elkerülni. Ám ugyanez szerinte érvényes már Ádám ősbűn előtti állapotára is, mert a jóra való képtelenség gyökere nem a bűnben, hanem az ember eredendő természetében lakozik, amely kezdettől szabadságot követel magának a helyett, hogy Istent önmagáért Istenért szeresse. Természetesen az isteni kegyelem lehetőséget adhat arra, hogy jót cselekedjünk, ám ennek a kegyelemnek nem folyamatosan és általában, hanem minden egyes cselekedetünk esetében külön-külön kell a birtokába jutnunk. Ilyenkor képesek vagyunk az erkölcsileg jót tenni, ám tetteink ekkor sem jó mi voltuk miatt érdemszerzők és üdvrevívők, hiszen Isten szuverén módon dönt arról, hogy mit fogad el érdemünkül, és megteheti, hogy jó cselekedeteinket nem írja a javunkra. Gondolkodóként, főleg sajátos, determinisztikus kegyelemtana révén Rimini Gergely iskolát teremtett, akinek hívei a Dr. Authenticus, hitelt érdemlő doktor melléknevet adományozták. Követői a gregoriánusok a halála utáni évszázadban az itáliai egyetemeken voltak jelen, a reformáció idején pedig Németföldön ők képviselték a legkövetkezetesebben a nominalizmus és az augusztinianizmus eszméit. Mielőtt két további okkem szellemi hatása alatt álló gondolkodóra lejtenénk szólt, érdemes kitérnünk arra, hogy mi is volt a késői nominalista skolasztika legjelentősebb ismeretelméleti problémája. A hagyományos realista ismeretelméletek abból indultak ki, hogy értelmünk, fogalmi megismerésünk a valóság biztosan igaz ismeretére vezethet minket, márpedig olyan esetekben is, amikor ismerettárgyaink nem közvetlenül érzékelhető tárgyi valóságok. Ezzel szemben a nominalisták azt a nehézséget vetették fel, hogy ismereteink csak akkor lehetnek biztosan igazak, ha vagy egyedi tapasztalaton alapulnak, látható, hallható, megfogható, minden esetben egyedi, egyszeri valóságokra vonatkoznak, vagy azt kell feltételeznünk, hogy elménk fogalmai is létezők valóságosak, sőt valóságosabbak, mint az alájuk rendelt, általuk besorolt tárgyi létezők. Ám mondták, be kell látnunk, hogy fogalmaink valóságosan nem léteznek, mint a dolgok, biztos és igaz ismeretet tehát nem adhatnak a dolgok világáról. Ezért a biztos tudás részben a fogalmi gondolkodást megelőző intuitív ismeretből fakad. Így van tudomásunk Istenről és mindenről, amit ő kinyilatkoztatott számunkra, ezt azonban a fogalmi ismeret világában nem vagyunk képesek igazolni, levezetni. Másrésztről biztos tudásra tehetünk szert akkor, amikor egy dolgot érzéki módon megtapasztaljuk. Ebben az esetben viszont azt nem tudjuk igazolni, hogy tapasztalati tudásunk magának a megtapasztalás aktusának végeztével is igaz marad-e. Ilyen és hasonló gondolatok foglalkoztatták Rimini Gergely Kolya és párjatársát, az okkemista viták jeles szereplőit, Nicolas de Autrecourt, latinosan Nicolaus de Ultracouréat is, aki 1299-ben született Lotaringiában, Verdun közelében. Életéről keveset tudunk, annyi bizonyos, hogy világi pap volt, aki a Párizsi Egyetemen tanult bölcseletet és teológiát. Ezt követően talán Orléans vagy Montpellier Egyetemén jogi tanulmányokat is folytatott, az 1340-es években pedig, amikor eljárás indult ellene, magiszterként tanított is az egyetemen. Kifogásolt nézetei 40 állítását az egyetem és a pápai vizsgálóbizottság 1346-ban marasztalt el, s a döntés értelmében nyilvánosan el kellett égetnie kifogásolt tartalmú Bernardo d'Arezzóhoz írott leveleit. Ellenőrizhetetlen adat szerint ezt követően Nicolas Münchenbe menekült, ahol okkem is élt császári védelem alatt, az viszont kétségtelen, hogy később Metzben bukkant fel, mint az ottani káptalan prépostja, és a halál is ott érte 1369-ben. Ismeretelméleti megfontolások alapján Nicolas legmerészebb állítása az volt, hogy a létezés bizonyosságával szembeni kételyt magának, Istennek a létezésére is kiterjesztette, mondván, hogy Istenről hitbeli bizonyosságom van, igazolni azonban ezt sem tudom, mert, ahogy ő fogalmaz, evidens bizonyossággal csak az öt érzék tárgyairól és lelkem műveleteiről rendelkezem. Ugyancsak a párizsi okkemista vitáknak volt szereplője, a cisztercita szerzetes Jean de Mirecourt, latinosan Johannes de Mirecouria is, aki 1310 körül született ugyancsak Lotaringiában. Feltehetően ő is Párizsban tanult filozófiát és teológiát, az 1340-es évek derekán pedig Petrus Lombardust magyarázva tanított is az egyetem teológiai fakultásán. Mint Occam nézeteinek követője, 1345-ben vonta az egyetem eljárás alá, 1347-ben pedig a munkáiból kiemelt 45 tételt, mint téveset elítélték, a szerzőt állításai visszavonására kötelezték. További sorsáról semmit sem tudunk, feltehetően eltávolították az egyetemről, ám mi még halálának helyét és időpontját sem ismerjük. Jean kiinduló pontja is az volt, hogy mi az igazi és valóságos tudás megszerzésének útja. Ez az út számára is az evidencián vezet keresztül, ám kétféle evidenciáról beszél. Ezek közül az első merőben logikai feltételezés az ellentmondás elvének érvényességén alapul, és annyit mond, hogy egy állítás, egy ismeret és annak ellenkezője nem lehet egyszerre igaz, ám ezért az egyiknek igaznak kell lennie. Mivel a hittapasztalat azt sugallja, hogy a világ nem lehetne Isten nélkül, ezért Istennek léteznie kell, viszont az már nem evidens, és nem is következik a hitből, hogy Isten azt ne tehetné meg, hogy maga a világ soha nem létezett légyen. Valójában a lét létezésének evidenciája ez, amely azonban a miben és miként létről, a konkrét, ám esetleges létezőkről nem ad tudást. A másik evidencia a tapasztalat világába tartozik, hiszen minden ember rendelkezik belső tapasztalattal saját létezéséről, amiből az adódik, hogy külső tárgyakkal szembesülve abban is bizonyos lehet, hogy a dolgok nem pusztán megtapasztalhatók, hanem valóban vannak, léteznek is. A dolgok tehát úgy vannak, ahogy látszanak, és nem is lehetnek másként, mert az ellentmondáshoz vezetne. Erre a belátásra pedig, amely mögött az isteni abszolút akarat áll, az ember egész tudása, tudománya ráépíthető. Hiszen a világot a hatékony isteni akarat irányítja, és minden, ami van, Isten akarata szerint van, és éppen úgy van, amiként ő akarja. Aki megtehetné azt is, hogy minden másképpen legyen, vagy semmi ne legyen. Ebből az is következik, hogy őt idézem, Isten idézi elő azt is, hogy valaki vétkezzen és bűnös legyen, és ő akarja azt is, hogy a rossz megtörténjen. Isten közvetlenül és egyedül nem tudja, és nem is akarja ugyan megtenni a rosszat, mert logikai ellentmondásba kerülne belső természetével, ám idézhet elő olyan körülményeket, amikor teremtménye belső szabadsága megromlik, és a rossz felé fordul, ami nem más, mint a bűnös ember kárhozatra szánásának, predestinációjának, Szent Ágostonra hivatkozó felelevenítése. Kedves hallgatóim, ennyit mára Occam követőiről, legközelebb néhány oxfordi magiszterrel folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Mária Rádió.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.